Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzon az igaz. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged a te igédért, amelyben élet van, útmutatás, ösztönzés és a te végtelen szereteted. Úrunk, oly nagy szükségünk van arra, hogy az élet igéje ezen az estén is a miénk lehessen, és bennünket is élővé, az Isten szerinti életre tudjon elősegíteni. Hálát adunk neked, édesatyánk, azért, hogy ismerhetjük a te hangodat, hogy tudjuk, mint a te nyájadnak juhai, hogy milyen fontos, hogy a jó pásztor hangját kövessük az életünkben. És hálát adunk azért, hogy ezen az estén is te elkészíted az igét, hogy lelki módon tudjunk táplálkozni. Jöjj hát, édesatyánk, és szent lelked által nyisd meg a szívünket, az értelmünket, egész lényünket, hogy meghallói, befogadói és hordozói tudjunk lenni a te éltető igédnek. S engedd meg, Urunk, hogy ne aludjon el a szívünkben az a szeretet és az az igei útmutatás, amit ma is adsz nekünk, hanem engedd meg, hogy éber tanítványai tudjunk lenni életünk minden napján. Így jöjj, Úr Jézus Krisztus, és légy itt közöttünk, hiszen te tudod, hogy milyen élettel, teherrel, gonddal, fájdalommal vagy tervekkel jöttünk ide te elé. Kérünk, hogy a te igéd minnyájunk számára legyen elegendő, és tudjuk, hogy amit te adsz, az túlcsorduló, az bőséges. Így várjuk hát most is a te igéd áldásait. Jézus nevében. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban találjuk azt, a Bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerint, Máté evangéliumának 26. részéből, a 36-tól a 46-ig terjedő versekben. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt a tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok velem. Egy kisé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok virasztani velem egy órát sem. Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kéz, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme, eljött az óra, és az ember fia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk. Íme, közel van az, aki engem elárul. Kedves szeretett testvéreim, a mai estére szóló igénk, amelyet hisszük, hogy Isten rendelt minnyájunk lelke épülésére, egy olyan egyszerű hétköznapi bevezetéssel kezdődik, hogy Jézus elment a tanítványaival egy helyre. Oly sok történet kezdődik így a Bibliában. Ez egy olyan úgynevezett általános bevezetése egy történetnek, és mégis benne van a legnagyobb örömhír, hogy Jézus a tanítványaival együtt megy arra a helyre. Oly sok helyre vezet el minket is az Isten. Vannak örömteli helyek, de vannak nagyon szomorú, nagyon embert próbáló helyek is. Mindnyájan jártunk már ilyen helyeken, amelyekre nem szívesen gondolunk még vissza sem, nem még, hogy vissza menjünk oda. És mégis micsoda erő van ebben a rövid igei bevezetésben, hogy Jézus együtt megy a tanítványokkal arra a helyre, az a hely pedig nem más, mint a Gecsemáné kertje, ahol azt halljuk, hogy az Úr Jézus szenvedni és gyötrődni fog. A tanítványok erről mit sem érzékelnek, olyan, mintha nem is ebben a való világban élnének, amelyben az Úr Jézus él. Olyan, mintha nem is egy úton mentek volna a Gecsemáné kertjéig, egészen más a valóság érzetük, egészen más tervekkel, vágyakkal vannak telve, éppen a felolvasott ige szakasz előtti versek így hangoznak. Jézus pedig ezt mondta neki, bizony mondom néked ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem, Péter. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Tele vannak harcos indulattal, harcos kedvel. Érzik, hogy valami készülőben van, de nincsenek felkészülve. Egyáltalában nem tudják, hogy hova mennek, hogy miért, hogy mi végre. És egyáltalában nem értik Jézus arcán és életében a szomorúságot. Nem értik virágvasárnap sem, amely előtt éppen vagyunk. Nem értik, hogy amikor pálma ágakat szeldelnek, amikor a nép királya akarja az Úr Jézust választani. Egyáltalában nem értik, hogy az Úr Jézus miért sír Jeruzsálem fölött. Olyan ez, mint amikor az emberek elmennek egymás mellett. Amikor a lehetőség, az alkalom és a mi életünk elmegy egymás mellett. Jézus azért siratja Jeruzsálemet, mert nem ismerte fel meglátogatása idejét. És ezen a nagy csütörtök esti felolvasott igei történetben is Jézus szenved és gyötrődik. Mert a kísértés órájában vannak. Ki is mondja, eljött az óra, az ember fia átadatik a bűnösök kezébe. Jézus tudja, hogy azok az erők, amelyeket eddig az atya szeretete visszatartott, ezek az erők a gonosznak az erői, és azok az emberek, akik ezt beengedik az életükbe, szabadjára lesznek engedve. Olyanok ezek, mint a vad, csaholó, harapós kutyák. Nem nézik, kivel van dolguk, hanem harapnak, vonyítanak és pusztítanak. És Jézus fel akar készülni erre. A kísértés óráját éli meg. Az az Úr Jézus, aki oly sokakat meggyógyított. Az az Úr Jézus, aki Lázárt előhozta negyednaposan is a halálból. Az az Úr Jézus, aki megküzdött a kísértővel. Még az ő küldetése legelején a pusztában, mivel is fejeződik be az az igei szakasz, hogy eltávozott tőle a sátán egy időre, itt megint támad, itt megint kikéri, és sokkal jobban, mint valaha bármikor. Azt jegyzik fel, hogy a zsidó emberek általában állva imádkoztak, és amikor mai képeket látunk Jeruzsálemből a sirató falnál lévő imádkozást végző zsidókról, akkor is azt látjuk, hogy gyönyörűen felöltözve, ugye ortodox zsidó módjára, ott állnak a sirató fal előtt is, meghajolva, teljesen átadva magukat azoknak az imáknak, amikkel ők oda állnak, állva és nagyon mély lelki, spirituális állapotban imádkoznak. Az Úr Jézus nem így imádkozik, hanem azt halljuk, hogy miután a tanítványokat magával viszi erre a helyre, leülteti őket, és azt mondja, hogy imádkozzatok és virasszatok, amíg én odébb megyek egy kicsit. Odébb megy. Benne van ebben az, hogy nektek is részetek van ebben, de nem a ti küzdelmetek. Rólatok szól, jó, ha ti is itt vagytok, hogy tanúi legyetek. De ez az én küzdelmem, ez az én szenvedésem, értetek. Nem lehet elválasztani a szenvedő Krisztust a krisztusi tanítványoktól, mint ahogyan a mi életünkből sem lehet kitörölni a szenvedést és a gyötrődést. De sokan vannak, akik megkereszteltetik a gyermeküket. Ne legyen pogány, jó élete legyen, legyen szerencsés az életében. És amikor Krisztusra bízunk egy életet, meg a mi felnőtt életünket is, Sokszor nem gondolunk bele, hogy az Úr Jézus mit mondott. Ahogyan az Atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket. Ha mi Krisztust követjük hitelesen és őszintén, a mi életünkben is kell, hogy legyen Gecsemáné kertje. A mi életünkben is bizony van gyötrődés, és a szomorkodásnak a helye és az ideje. És boldogok vagyunk, hogyha ezt nem csak önmagunkért tesszük, hanem tudunk szomorkodni és gyötrődni Krisztussal együtt másokért. Ez a keresztény embernek a lelki gyötrelme, a gecsemánia, amit átélhet. Az Úr Jézus tehát leborulva imádkozik. Nem állva, hanem leborul. Sőt, azt halljuk, azt olvassuk, hogy egyenesen arcra borul. Azok imádkoztak így az ószövetségi időkben, akik annyira kevés erővel rendelkeztek, hogy egyszerűen összeestek, összerogytak az Úr előtt. És ezzel azt fejezték ki, hogy Uram, nálad nélkül én semmit sem tehetek. Nálad nélkül én semmi vagyok. A te erőd nélkül én egy erőtlen élet vagyok. De csodálatos kifejezése ez az imádkozó embernek, és az imádkozó Jézusnak, amikor úgy imádkozik, hogy leborul a földre, sőt, egyenesen arcra borul. Nem az ő orcáját emeli fel az ég felé, hogy nézd meg, Uram, hogy ki vagyok én. Láss meg engem, hogy én ki vagyok. A te fiad, nem ez van benne, hanem az a mérhetetlen alázat, amivel elrejti önmagát, mert eljött a kísértés órája, és ebben az órában benne van az a tusa, hogy választhatná azt a királyi méltóságot, azt a messiási, győzelmes földi utat, amit az emberek őrá akarnak ráakasztani. Ezt is választhatná. Ugye a számítások alapján egy 33 éves fiatal férfi az, aki a Gecsemáné kertjében arcra borul a mennyei atya előtt, és tusakodik és szomorkodik. Vajon a mai 33 éves férfiak tusakodnak-e és szomorkodnak-e, és vajon ott van-e az imájukba, hogy atyám, mennyei atyám, és aztán nem csak az évjárata fontos, hanem a mi életünk is, mert azt halljuk, hogy miközben az Úr Jézus arcra borul és imádkozik és vért verejtékezik, sőt a Lukács evangéliuma szerinti híradásban még angyal is megjelenik, hogy erősítse őt. Ez a többi kéziratból érdekes módon kimaradt, mert valahol, mintha szégyelleni valónak találták volna az Úr Jézusnak ezt a mély emberi szenvedését. Lukács az angyalt megjeleníti Jézus születésétől, az adventi időszaktól kezdve, mert ahol Istennek különleges kijelentései hangzanak el, és ahol Isten erősíti az övéit, ott mindig megjelenik az angelosz, az Isten küldötte, a hírvivő. Isten ott van a Gecsemáné kertjében. Teljes szeretetével ott van az ő egyszülött fiával, és ez egy olyan csodálatos kép, mert Jézus ezért könyörög. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, de ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Úgy kérdezi, mint egy gyermek, atyám, akarod? Akarod, hogy elmúljon? Én akarnám, és ott vannak az igék, hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, nem akarja, hogy egy is elveszen közülük, és tusakodik Jézus, mert egy sem veszhet el, és annak az az ára, hogy neki kell elveszítenie önmagát, mert az a búzaszem, amely nem tud belehullani a termőföldbe, és nem tudja felvállalni az elhalásnak, az odaszántságnak a szolgálatát, az a búzamag nem válhat termőre. Az meddő marad, értéktelen számunkra is, a termőföld számára is. Atyám, itt azt a megszólítást halljuk az Úr Jézus szájából, amivel ő maga tanította a tanítványait imádkozni, mi atyánk. A Márk szerinti szövegben az Abbá szerepel itt. És éppen erről tanít bennünket az új szövetség teljes egésze, hogy nem a szolgaságnak és a félelemnek a lelkét kaptuk, hanem a fiúságnak a lelkét, amellyel kiálthatjuk Abbá, atyám. Az Úr Jézus nem csak beszélt erről az atyáról, hanem kiált ehhez az atyához, imádkozik az ő mennyei atyához, és az Úr Jézusnak a nagycsütörtök esti Gecsemánébeli imádsága bizonyságtétel minden egyes gyülekezet és minden egyes keresztény ember számára, hogyan lehet a kísértésben megmaradni. És azt látjuk, hogy egyedül imádsággal a szívünkben. Az Úr Jézus tusakodik. Három alkalommal borul le az ő mennyei atya előtt, és ez a három alkalom a teljességet állítja elénk, hogy teljes módon kérte, teljes módon leborult az ő atya előtt, teljes szívét, egész valóját az Isten elé vitte. Vajon amikor minket Isten a magunk Gecsemániába vezet el, a magunk szenvedésének, gyötrődésének helyére, hogy szoktánk mondani, hogy ahol senki nem lát, ott szokott az ember sírni, ott szenved, ott éli meg a nyomorúságát, a fájdalmát. Én úgy gondolom, mindnyájunknak van ilyen órája, vannak ilyen pillanataink, és van az otthonunkban egy ilyen hely, vagy egy napszak, amikor ha senki nem lát minket, akkor megtörik a lelkünk, megnyílunk az Isten számára, és egy mély kiáltás hagyja el, sokszor néma szavakkal a lelkünket. Atyám, de jó, hogy ez az atya ott van a Gecsemáné kertjében az Úrral. De jó, hogy Jézus nem egymagában folytatja a párbeszédét, hanem azzal a mennyei atyával, aki megszólítható távolságban van még az Úrhoz. De Jézus gyötrődik, szenved, és ebben benne van az Isten haragja, abban a pohárban, amelyről az Úr Jézus beszél. Atyám, ha akarod, múljék el tőlem ez a keserű pohár, ez a haragnak a pohara. Tudunk arról, hogy a római polgárok számára is előszeretettel ajánlották fel a római vezetők a méreg poharát, amikor valaki kegyvesztetté vált. Hát nem vagy számunkra vonzó, nem számítunk rád, kiestél a hatalomból, es ki az életből is. Ez volt az üzenete, ez egy kegyetlen üzenet volt. De ugyanakkor a halál poharát jelentette az egyszerű ember számára is, amelyet minden embernek ki kell innia. Fájdalmas egy jövő, amikor egy világi ember ennyit lát az életből, hogy eljön majd az életemnek egyszer az a szakasz, ami Gecsemáné, amit lehet, hogy úgy hívnak, hogy idősek otthona, lehet, hogy úgy hívnak, hogy a kisemmizettek állapota, nem tudom, hogy hogyan lesz, hogy kivel lesz tovább, csak annyit tudok, hogy lesz az életemnek egy aláhanyatló ága, és nem tudom, hogy mit szóljak, hogy hogyan kiáltsak, mert ki kell innom ezt a keserű poharat. Erre szoktuk mondani, hogy az idős kor nem betegség, amiből meg lehet gyógyulni, hanem egy állapot. El tudják-e fogadni a mai idősek ezt az időskori Gecsemánét? Atyám, adj erőt, hogy kiígyam ezt a poharat. De a fiataloknak is megvan a maga Gecsemáné, a maga gyötrődése, hogy hol talál megfelelő társat, hogy hogyan tud ebben az életben érvényesülni, hogy hogyan tudja megélni önmagát, és ha keresztjén, hogyan lehet hiteles ebben a világban, amely hiteltelen. De sokat kell az embernek gyötrődni, és szenvedni, és olyan jó, amikor halljuk az igét, hogy minden gondotokat őre áll vessétek, mert őneki gondja van, tire jártok. Ó, jó, mikor halljuk, hogy hagyd az Úrra a te utadat. Bízzál ő benne, mert ő munkálkodik. És az Úr Jézus a másodszori és a harmadszori imájában azt mondja, hogy Atyám, mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem legyen meg a te akaratod. Mindent a kekezetbe teszek le. Itt a Gecsemánéban kezdődik el ez a csodálatos imádság, ami elhangzik majd nagypénteken a Golgotai keresztfán, amely az Úr Jézus utolsó gondolata és mondata lesz, azután, hogy imádkozik értünk, hogy bocsáss meg nekik, Atyám. Ott van ez a gyönyörű ima a jézusi szívben, Atyám, a te kezedbe, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Jézus nem tud létezni az Atya nélkül, nem tud létezni az Atyával való élő közösség nélkül, és amikor beletekint a keserű pohárba, ezt látja veszélyben, és ezért tusakodik, Atyám, ne szakítsd meg a velem való közösségedet, ha lehetséges, ezt valahogy másképp old meg, és tudja, és érzi, hogy ez másképp nem mehet, mert Isten úgy szerette a világot, és annyira szerette, hogy az ő egyszülött fiát küldte el többek között a Gecsemáné kertjébe, hogyha valaki majd hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus így veszíti el önmagát, lépésről lépésre adja fel mindazt, ami számára az élet volt, és a kapocs az Isten országával. Mi ezt fel nem tudjuk fogni, drága szeretett testvéreim, mert mi úgy éljük az emberi életeinket hosszú éveken át, attól függ, hogy mikor könyörül meg rajtunk az Isten szent lelkének munkája, hogy fel sem tűnik, hogy nem vagyunk kapcsolatba Istennel. Ez a szomorú, emberi, bűnös állapot, ami azt mondja, hogy nem is kell ez a kapcsolat. Minek? Mi hasznom van belőle? Kérdezi a mai ember. Az Úr Jézus szenvedés gyötrődik, mert maga a nagypénteki kereszt lesz a bizonyságtétel erre a szenvedésre, amikor majd az Úr Jézus úgy kiállt fel a Golgotai kereszten, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ki itta a harag poharát, amellyel viaskodik nagy csütörtök estén és éjszakáján? Itt a tanú bizonyság tétele, ki itta, s a kapcsolat megszakadt, és ez számára fájdalom. Fáj-e nekünk, drága szeretett testvéreim, ha nem vagyunk napi élő kapcsolatba Istennel? Péternek és a többi tanítványnak sem fájtott a Gecsemáné kertjében. Ez a nagycsütörtök esti történetnek a másik fájdalmas nézete, árny oldala, hogy visszamegy az Úr Jézus, aki könyörög, aki tusakodik, aki élet-halál között van, aki vért verejtékezve gyötrődik, és nem kért egyebet a tanítványaitól, Pétertől, meg a Zebedeus fiaktól, akik az ő dicsőséges jobb meg bal oldalán szerettek volna uralkodni. Csak annyit kért, hogy üljetek le, virrasszatok és imádkozzatok velem együtt. Azt szokták mondani, hogyha néhány ember együtt van, akkor könnyebb az éberséget fenntartani, hát nekik így sem ment. Hárman vannak együtt, és mind a hármójukat elnyomja az álom a kísértés órájában. Nem értik, miért kéne virrasztani, hogy miért kéne pont most imádkozni. Semmit sem értenek a gyötrődő Krisztus sem. Egy végtelen, sötét éjszaka az, amit átélnek. a maguk módján talán még ők is gyötrődnek az értetlenségtől, de nem tudnak Jézussal együtt lenni, nem tudnak Jézussal együtt vigyázni, nem tudnak éber állapotban maradni az Úrral, és nem tudnak könyörögni. És akkor sokaknak eszébe jut, hogy hát igen, milyen sokan vannak távol a templomtól, milyen sokan alszanak. De ne feledjük el, hogy a kérdést a Bibliában az Úr Jézus nem a farizeusoknak teszi fel, nem a kívülállókhoz fordul, hanem azt mondja, hogy Simon, a Lukács fordítása szerinti evangéliumban, az ő szerinte való megírt részben, azt olvassuk, hogy Simon, egy órát sem tudtál virrasztani velem. Az Úr Jézus a Gecsemánékba azokat kérdezi, akik a legközelebb vannak hozzá, igen, az egyháztagokat, a presbitereket, a lelkészeket, az egyházi vezetőket, és kérdezi virág vasárnap, nagy hét és húsvét előtt, és kérdez most minket, mai Simon, nem tudsz velem virrasztani egy órát sem? Mennyire nehéz odafigyelni az Isten tisztelet egy órájában Istenre. Mennyire nehéz odafigyelni a pattársamra, csak egy néhány héten át, hogy vajon mellettem van-e, vagy beteg-e. Mennyire nehéz nekünk virrasztani és észrevenni a bajba jutottat és a nyomorultat, és azt, aki szenved és gyötrődik és sír. Simon, nem Péter. Ismét előbukkant az óemberi természet, és benne van az igében az is, hogy nem tudtál velem virrasztani, ébren lenni, ami azt jelenti, hogy Simon már volt éber állapotba, ő már volt együtt az Úrral, ő már a Cézárea Filippi felé vezető úton, ő volt az első, aki az isteni ige hirdetésnek a tanúja volt, és megértette, amit Jézus jelenlétében a Szentlélek a mennyei atyától adott át neki, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten egyszülött fia. Mit is mond Pál apostol, ébredj fel a halálból, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus. Ébredjünk fel, drága szeretett testvéreim! Mert amikor belevisz a fájdalom, a betegség, a családi probléma egy ilyen elszenderült, félig szenvedő állapotba, ha nem tudunk Krisztussal együtt virrasztani és imádkozni, a kísértésben elbukunk. Péterék szunnyadnak, ilyen az ember imádság nélkül, kába, nincs képben. Nem tudja, mi történik vele, sodorja az élet árja. Az Úr Jézus pedig úgy látjuk, hogy tisztán lát, ébredjetek, menjünk, íme közel van, aki engem elárul, és mindezt nyugodtan mondja. A szunnyadásnak az ellentéte, itt az a békesség, amelyel az Úr Jézus elindul nagycsütörtök éjszakáján, elindul nagypéntek felé, hogy húsvéti győztes úrként a tanítványait meg tudja örvendeztetni, ezeket az alvó tanítványokat. De sokan vágynak a békességre, drága szeretett testvéreim, és nem tudják, hogy miért nincs békességük. Mit is mond az Úr Jézus, kérjetek és adatik nektek, zörgessetek és megnyittatik, mert aki kér, mind kap, az zörgetőnek pedig megnyittatik a kegyelem ajtaja. Vajon, amikor Gecsemánéban élünk, próbatételben, az élet szorításában, a mindennapoknak az örlő életmalmában, tudunk-e Jézussal együtt virrasztani és imádkozni, Akarjuk-e átélni a csodát, hogy mellénk állítja angyalát, az ő angeloszát, az ő küldöttét, akik, megjegyzem, mi is lehetnénk, hogy odaálljunk egymás mellé, hogy ne elaludjunk, hanem tudjuk egymásban a lelket tartani. Zárásképpen hadd olvassam fel a 121. Zsoltárt, hogy nekünk nem alvó Istenünk van, hanem éber őrizőnk. Tekintetem a hegyekre, emelem, honnan jön segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Hányszor éreztük, hogy nem alszik, hogy nem szunnyad, hogy mindent tud. A jó múlt korában én is erőtlen állapotban voltam, mondhatom, hogy arcra borulva könyörögtem az Úr előtt, és elővettem az egyik napi igét, amit szoktam olvasni, és az volt benne, hogy megpróbált és megsanyargatott téged az Úr 40 éven át, hogy megtudja, mi van a szívedben. Ugye a hölgyek a korukat nem szokták elárulni, de én az idén töltöm be ezt az évet. Uram, te tényleg nem szunnyadsz. Te tudod, hogy hol járok. Te tudod, hogy miken megyek keresztül, és te olyan éber őriződ vagy, hogy ennél éberebbet nem is kívánhatnék. Ezt azért mondtam el, mert minden kedves testvéremnek ugyanez az őrizője. Ilyen éber őriző a mi Istenünk. És hogyha elindul velünk is Jézus, mint a tanítványokkal egy helyre, nem tudjuk előre, hogy az Gecsemáné lesz-e, vagy a mennyország. Nem tudjuk, hogy pokolra szállás lesz-e, vagy megvendégelés. De azt tudjuk, hogy a mi őrizőnk velünk van, és ez legyen elég. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a te végtelen kegyelmedet, igédnek szeretetét, és azt a valóságos jelenlétedet, amelyet minden alkalommal átélhetünk és megérthetünk, amikor a te igéd világát, a te szent lelked által feltárod minnyájunk számára. Úrunk, sokszor azt éljük át, hogy te alszol. Sokszor el is resteljük magunkat aztán, mert utólag, amikor visszatekintünk életünknek nehéz szakaszaira, úgy látjuk, hogy bizony éberen őriztél és hordoztál minket, még a nagy mélységek fölött is. Kérünk, Urunk, őrizd meg bennünket attól, hogy ó emberünk fölénk kerekedhessen, és ismét elnyomja bennünk azt az éber krisztusi hitbeli tudatot, amelyre nagy szükségünk van életünk minden napján. Kérünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, hogy azt a poharat, amelyet egyen-egyenként mindnyájunknak elkészítettél, engedd meg, hogy amikor beletekintünk, ne összeroppanjunk, hanem ezt a poharat tudjuk eléd vinni, tudjunk beszélni róla te veled, mint az Úr Jézus. És engedd meg, hogy amikor ez a keserű pohár az ajkunkhoz ér, és az egész lényünknek a részévé válik, és érezzük tőle a szenvedést, akkor könyörülj meg rajtunk is, Urunk, hogy át tudjuk érezni azt a jelenlétedet, amely megerősít, amely békességet ad, és amely megnyugtat bennünket a te lelkeden. Így adunk hálát azért, Urunk, hogy a mi közösségünk te veled nem szakadhat meg, mert Krisztus az, aki közösségre vid bennünket, te veled, Urunk, mennyei atyánk. Köszönjük, Urunk, ezt az élő közösséget, amelyben minden nap benne lehetünk a te kegyelmedből, imádság és ige olvasás által. Urunk, kérünk, adj nekünk éber hitet és lelket, gondolatot, elmét, hogy fel tudjuk ismerni a rendelt időket, hogy meg tudjuk látni ne csak a magunk Gecsemániát, hanem másoknak a gyötrődését és szenvedését is. Így kérünk, Urunk, hogy Tedd áldottá számunkra virágvasárnapját, a nagy hetet és húsvét ünnepét. Légy velünk, Urunk, Tedd áldottá minden igédet, hogy az élő és ható lehessen minnyájunk számára. Most is szeretnénk imádkozni a betegekért, a gyászban járókért, az erőtlenekért, és mindazokért, Urunk, akik segítségül hívják a Te nevedet, sokszor arcra borulva és gyötrődve, kérünk, adj nekik látást, igét és a Te lelki erődet. Az Úr Jézus nevébe kérjük ezt magunknak is, szeretteink és családjaink számára is, az Úr Jézus nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megszentelő és megáldó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.